Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló üzenetét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele második részéből, annak első 10 verséből a következőképpen. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait és a haraktiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is. Akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. A kegyelem Istenet egy áldotta az ő igéjét, hogy a mi Urunk beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Ezért imádkozzunk most. Mindenható, örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálaadással köszönjük meg neked kegyelmedet, irgalmadat és szeretetedet, amelyel a mai napra is eljuttattál bennünket. Hálát adunk neked a vasárnap ajándékáért. Hálát adunk ezért a gyülekezeti közösségért, amelyben a te színed előtt megállva előtted hajthatunk fejet, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Istenünk. Köszönjük neked, Teremtő Istenünk, mindazt a jót, amelyet megtapasztalattunk életünkben. Köszönjük neked, megváltó Jézus Krisztusunk, azt az erőt, amelyet adtál, hogy hordani tudjuk a nehézségeket. Köszönjük neked, vigasztaló Szentlélek Isten, hogy folyamatos jelenléteddel újra és újra megerősítesz a veled való járás örömeiben. Előtted állunk, Urunk, és megvalljuk és megismerjük te előtted, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk vétkezni ellened és embertársaink ellen. Szánjuk és bánjuk vétkeinket. Kérjük bocsánatodat mindazért, amit ellened vagy embertársaid ellen elkövettünk gondolatban, szóban, cselekedetben vagy mulasztásban. Bocsáss meg nekünk ezért, Istenünk. És kérjük megtartó kegyelmedet, az, hogy ezen az Isten tiszteleten is megtapasztalhassuk. A te igédre való odafigyelés élő hitet szülhet. És ezzel a hittel, ennek a hitnek az erejével tudunk elindulni, és csak ezzel érdemes elindulnunk hétköznapjaink felé. Urunk Istenünk, hétköznapokból jövünk, és hétköznapokba megyünk vissza. Kezedből vettük az elmúlt hetet, annak minden egyes napjával, és áldó kezedbe helyezzük azt vissza. És kezedből vesszük a jövendőt, a holnapot, a holnap utánt, abban a reménységben, hogy te valóban mindenható, megtartó, a szó legszorosabb értelmében rejánk gondot viselő Istenként jelen vagy életünkben. Urunk Istenünk, így kérünk téged, hallgass meg imádságunkban, áld meg számunkra ezt az Isten tiszteletet. Áld meg igédnek hirdetését, hallgatását, befogadását. Add, hogy valóban ne csak hallgatói, de megtartói is tudjunk lenni, hozzánk szóló, minket útra indító, tettekre késztető igédnek. Hallgass meg imádságunkban, szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk most és mindenkor. Amen. Szentlélek Isten, védj körül bennünket, készíts neved imádására, magasztalására. Amen. Keresztény testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelyen keresztül szól hozzánk ez alkalommal, írva található a Lukács evangéliuma 7. részében, a 36-tól 50-ig terjedő versekben. Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban, megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt, az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna a próféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szólt, Mester, mondd. Erre ezt mondta Jézus, egy hitelezőnek volt két adóssa. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel, mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolgatni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged. Menj el békességgel. Eddig tart Istennek írott igéje. Keresztény testvéreim, némiképpen, sőt nem csak némiképpen, hanem meglehetősen nagy mértékben kockázatos vállalkozás, igehirdetőként úgy állni meg egy gyülekezet előtt, hogy az ember nem ismeri annak a gyülekezetnek a hétköznapjait, nem ismeri örömeit, bánatait, gondjait vagy problémáit. Éppen ezért az igehirdetés textusának kiválasztása mindig különösen nehéz feladat elé állítja az igehirdetőt abban az esetben, ha először szolgál egy gyülekezetben. Ebben az esetben is, amikor az igehirdetés alapigéinek kiválasztásán töprengtem, hogy vajon mit is kellene hoznom, nehéz volt helyzetem. És végül is önként adódott és önként kínálkozott a lehetőség, hogy a keresztény egyház sok évszázados rendjéhez igazodva egy olyan textust válasszak, amit erre a vasárnapra javasol az egyházi év hirdetési rendjét összeállító bizottság. Felolvasott alapigénk ugyanis a Szent Háromság vasárnapja utáni vasárnapok közül a mai vasárnapra javasolt igeszakasz, amely egy kiemelt kérdése irányítja figyelmünket. Arra irányítja ugyanis figyelmünket ez a kissé meglepő történet, hogyan lehet valaki Isten országának polgára. Keresztény testvéreim, ehhez egy olyan történetet hallottunk, amely minden csak nem szokványos történet. Már maguk a szereplők sem keltenek különösebb szimpátiát az ige olvasójában. Hiszen vegyük először a házigazdát. A házigazdát, akiről annyit hallunk az igéből, hogy egy farizeus, később megtudjuk a nevét is, hogy Simonnak hívják. Ez a farizeus a maga törvények által megszabott világának fogjaként nem igazán szimpatikus személyiség. Mindig tudja, hogy mit és hogyan kell. Mindig tudja, hogy mit kell tenni és mit kell elhagyni, és az ilyen embereket általában nem szoktuk szeretni. Ha valaki mindig jobban tudja, mint mások, hogy hogyan kell hívő emberként élni, az embertársaiból a legtöbb esetben rossz hallást vált ki. De a farizeus még csak-csak elmenne ebben a történetben, ha nem lenne ott ráadásként egy prostituált is. Egy bűnös asszony. merjük kimondani, hogy igen, ez az asszony a világ egyik legősibb mesterségével foglalkozva tette magát tisztátalanná a korabeli világ és a korabeli társadalom szemében. Érdekes összeállítás. Egy önmagát igaznak tartó, a hit kérdéseiben mindenki másnál magát jobban kiismerő ember, az ehhez illő megfelelő társaság. Simon farizeus nyilván csak olyan vendégeket hívott meg a házába, akik vagy hozzá hasonlóak voltak, vagy, amit ez Jézus esetében is történt, társadalmilag megfelelő volt a vele való érintkezés. A názareti csodarabbi, ha nem is felelt meg mindenben a Simon farizeus szigorú törvényeinek és előírásainak, de legalábbis érdekes személyiség volt. Megérte meghívni. Már csak azért is, hogy mindenki odafigyeljen, hogy hol is vacsorázott a csodarabbi. És ez a szembeállítás, amit Lukács evangélista leír számunkra, elgondolkoztató. Hogy kerül egymás mellé a saját magáról semmit sem tartó, és a saját magát mindenek fölé helyező ember? És hogy kerül bele ebbe a képbe Jézus? És végképp hogyan szól és szólhat ez a történet arról, miként lehetünk Isten országának polgárai? Próbáljuk meg egy kicsit beleképzelni magunkat abba a helyzetbe, amelyet Lukács evangélista leír a mi számunkra. A kiöntött balzsam jó illata még ott leng a levegőben. Felkavaró, részegítő illat, kábító illat, mely olyan, mint egy dallam, ami kísér, és nem tudunk tőle megszabadulni. És így vannak ezzel a résztvevők is ezen a vacsorán, nem tudnak megszabadulni ennek az eseménynek a hatása alól. Valami történt, amit nem értenek, amivel nem tudnak mit kezdeni, ami megzavarja a vacsora megszokott jó rendjét. A tisztes társaság, aki a megszokott szabályok és rendek szerint gyűl össze, valami olyasmivel szembesül, ami túlmutat és túllép az általuk megszokott kereteken. Megzavarja a társaság rendjét. Némelyeknek talán kényelmetlen volt. Na nézd csak, mi történik. Hogy kell ilyenkor viselkedni? Mit kell ilyenkor tenni, gondolhatták magukban Simon farizeus vendégei? Az is lehet, hogy voltak közöttük olyanok, akik titokban, vagy talán nem is titokban szégyenkeztek. Megszégyenítették a házigazdát. Egy prostituált furakodott be az előkelő társaságba, ráadásul nem is leplezve azt, hogy ők ki és mi, és a díszvendéget egyből igénybe vette. Valamiképpen a díszvendéget kisajátította saját magának. Minden bizonnyal lehettek olyanok a társaságban, akik zavarba jöttek. Mit akar, és mit akarhat ez az asszony is egyáltalán? Mit kezdjünk ezzel a helyzettel? Minden bizonnyal voltak olyanok is, akik irigykedtek Jézusra. A csodarabbinak legalább egy követője van, aki hajlandó áldozni is mesteréért. Úgy gondolom, ha más körülmények között is, de egy hasonló helyzet részesei lennénk, akkor velünk sem történne ez másképpen a mai világban sem, mint az egykori résztvevőkkel. Mert bárhogyan is változott a világ, egy dolog nem változott. Az érzelmek nem tartoznak a nagy nyilvánosság elé. És valljuk meg, mi is zavarba jövünk, ha az érzelmek túláradó megnyilvánulását látjuk, legyen az akár egy temetésen, ahol azért mégiscsak elfogadott, hogy ott legalább sírni szabad. És mégis, az érzelmek mindig felkavarnak valamit az emberben. És ez a történet a maga megragadó sokszínűségét pontosan annak köszönheti, hogy ebben a történetben erős érzelmekről van szó. Szinte érezni lehet Lukács evangélista leírásában a felkiáltást, nézzétek ezt a szeretetet, nézzétek ezt a ragaszkodást, nézzétek ezt a Jézushoz való viszonyulást. Keresztény testvéreim, úgy gondolom, érdemes nekünk egy pillanatra elidőzni ennél a régi, nagyon régi asztaltársaságnál, hogy megnézzük, mi az, amit ennek a történetnek tanulságaiból saját életünkre, a hétköznapjainkra nézve tovább tudunk vinni. Nézzük először is a vendéglátót. A vendéglátó farizeust, aki nem mondja ki, el lehet képzelni, hogy húzza az orrát, de nem mondja ki, és megfogalmazódik lelkében a lenéző ítélet. Megfogalmazódik lelkében a kétség. Ha ő volna a proféta, tudná ki ez, és tudná, hogy az az asszony, aki hozzáért, bűnös. Fogalmazza meg Simon, farizeus, az ítéletet, és ezzel már leírta Jézust. Leírta a Jézus által hozott és kínálható üdvösséget, és egyáltalán leírta mindazt, amit a názareti csodarabbi kínál, vagy kínált az embereknek. Másképpen fogalmazza, ha még ezt sem tudja, akkor vajon mit tudhat? Vagy mit tud? Ez így nem illik, nem talál, nem szabad így viselkedni. Nem szoktunk így viselkedni. Keresztény testvéreim, vajon igaza van Simon farizeusnak? Minden bizonnyal akadnak olyanok, akik igazat adnak neki. Ha már olyan nagyon jól tudja a csodarabbi, hogy mit és hogyan kell Isten országára nézve cselekedni, akkor igazán lehetne benne annyi tapintat, hogy igazodjon ennek a világnak legalább udvariassági elvárásaihoz. Ezt így nem szabad. Jézus nem fogadhatja el, vagy nem fogadhatná el azt, amit ez a bűnös asszony kínál számára. És Jézus mégis pontosan az ellenkezőjét teszi. Keresztény testvéreim, Simon farizeus magatartásában tetten érhető az örök ember örök magatartása. Ezt így nem szabad. De vajon valóban az a szabadság, amit mi szabadságnak nevezünk, vagy amit mi szabadságnak vélünk? Saját szabadságról alkotott képeink, szabályaink és törvényeink fogjaként, vajon látjuk-e azt a szabadságot, amelyet Jézus elhoz ebbe a világba, és ebbe a nagyon is törvények közé szorított asztaltársaságnak a közepébe is? A korabeli szokások szerint Jézus a prostituált érintése tisztátalanná tette volna, és tisztátalanná tette. De a társaság előkelő tagjait ez megbotránkoztatja. De Jézus szabadsága éppen abban mutatkozik meg, hogy nem a törvény, és nem a törvényeskedés fogjaként ítél, hanem elfogadja ezt a szeretet megnyilvánulást. Jézus elfogad, nem kérdez, nem vár, nem mérlegel, hanem elfogad. És úgy gondolom, ez az, ami ezt a történetet egészen különlegessé teszi, ez az, ami ezt a történetet a keresztény ember, a mai ember és a mai gyülekezet számára is érdekessé és izgalmassá teszi. Jézus, mint a szeretet megtestesülése, nem mérlegel, hanem elfogad. És elfogadása felszabadító erővel bír annak számára, aki szabályok, konvenciók, megszokások fogjaként csak egy dologra tud gondolni, a törvénynek pedig be kell teljesednie. Keresztény testvéreim, úgy gondolom, hogy ebben a történetben az igazán érdekes az a szembeállítás, amelyben Jézus, a mennyei hitelező, szembeállítja egymással, egymás mellé állítja a farizeust és a bűnös asszonyt. Ne rejtsük véka alá, Jézus hatalommal szól itt. Isten, mint mennyei hitelező, megelőlegezi nekünk napról napra és újra kegyelmét. És ezért van Jézusnak hatalma arra, hogy elfogadja a szeretet ilyen megnyilvánulását. A vendégek, az asztaltársaság résztvevői, az igaz hitűek, akik legalábbis igaz hitűeknek hiszik magukat, csak beszélnek a hitről. Jézus fel is rója Simon farizeusnak, te még azt sem tetted meg, ami a korabeli szokás szerint mindenképpen elvárható egy köztiszteletben álló vendéggel. Nem mostad meg a lábamat, nem kented meg a fejemet. Szemére állja Simon farizeusnak, és teljes joggal azt, hogy bár szóban mesternek szólítja, bár szóban megadja neki az őt megillető tiszteletet, de voltak éppen apró elemi konvenciókat sem tart be, jelezve, azért valami még sincsen rendben ezzel a mesterrel. Kiutasítani nem akarja, hiszen érdekes vendég, de valahol fenntartásai vannak vele szemben. Úgy gondolom, hogy a törvény fogjaként Simon farizeus nem tehet másképpen. Ha csak a törvényt tartja szem előtt, akkor valóban Jézus magatartása felháborító, botrányos, és azonnal ki kellene űzni az előkelő vendégek társaságából, még mielőtt bárki mást is tisztátalanná tenne. Jézus azonban tudja, hogy az az asszony, aki hozzájön, mindent hoz, amit hozhat. Hozza egész szeretetét, hozza egész reménységét, hozza egész megtört, kitaszított, összezúzott életét. És mindezt oda teszi Jézus lábai elé. Mindent hoz, amit hozhat. És ez az áldozat őszinte. Ez az asszony nem mérlegel. Lehetne mérlegelni, ahogyan sok írásmagyarázó megteszi, hogy mennyit ért az a kenet, amit ez az asszony hozott. Sokat. Nem ez a lényeg, hanem a lényeg maga a gesztus, hogy mindent hoz, amit hozhat, és mindent oda tesz Jézus lábai elé. Őszintén hozza az egész életét. Nem mérlegel, nem sokat vagy keveset ad, hanem mindent ad, amije van. Jézus lábai elé borulva. És úgy gondolom, hogy ezt a történetet, ezt teszi különösképpen izgalmassá, és különösképpen meggondolkoztatóvá mai keresztény ember számára. Az, hogy ez a bűnös asszony, akit mindenki más leír, és talán joggal, nem tudjuk az élettörténetét, talán joggal írják le. De mindenképpen leírják, ezt az asszony odaborul Jézus lábai elé, hozza az egész életét, és Jézus őt komolyan veszi. Nem arra figyel, hogy milyen szabályok, konvenciók és tisztasági törvények vonatkoznak erre az asszonyra. Ha erre figyelne, akkor személyként figyelembe se kellene vegye, sőt, el kellene kergesse magától. Jézus ezt az asszonyt a maga megtört életével, a maga összezúzott álmaival személyként látja, személyként emeli magához, és személyként adja meg neki azt a szabadságot, mely az új életkezdés lehetőségét kínálja. És úgy gondolom, hogy Jézusnak ez a gesztusa mindent elmond arról, amit a megváltóról, a megváltásról és Isten országának polgárságáról tudni kell. Jézus személyként vesz bennünket számba. A mi életünkkel, a mi megtört, széttört, sokszor nagyon széttörerezett álmainkkal, reményeinkkel és vágyainkkal együtt. És minket is új életlehetőségekre bíztat és bátorít. Úgy gondolom, hogy ennek a most felolvasott alapigének az utolsó verse különösképpen is fontos üzenetet hordoz mai világunkra nézve. Mert mit mond Jézus ennek az asszonynak? Nem mond sokat, de éppen eleget ahhoz, hogy az élet élhető és hordozható legyen. Azt mondja neki, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Ennél többet nem lehet, és talán nem is szabad kérni. Békétlen világban élünk, és a mai ember talán semmi másra nem vágyik annyira, mint éppen a békességre. És talán semmi más nem tudunk olyan nehezen megszerezni, és semmi másban nem vallunk annyiszor kudarcot, mint éppen békesség teremtő igyekezeteinkben. Felolvasott alapigénk ezen a mostani vasárnapon a békességet ígéri számunkra. Azt a békességet, amellyel élhetővé válnak a hétköznapok. Azt a békességet, amely képessé tesz hétköznapjaink hordozására. Az illat, a balzsam illata ott leng a levegőben, és a kegyelem drága illata ott marad ennek az asszonynak az életében. A te hited megtartott téged, menj el békességben. És ezt ma is kérhetjük, ezt ma is várhatjuk. És ha odafigyelünk, számunkra is szól az üzenet, menj el békességgel. Amen. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, előtted állunk, hogy megköszönjük neked igét, hozzánk szóló üzenetét. Köszönjük, Urunk, hogy bíztató, bátorító, hozzánk szóló üzeneted ez alkalommal is a hívő, cselekvő életre bíztat és bátorít. Köszönjük, Urunk, hogy akkor, amikor előtted megállunk, a békesség drága ajándékát kérhetjük, és kaphatjuk tőled. Urunk Istenünk, te látod, hogy hogyan jöttünk el hajlékodba. Te látod, hogy mit hoztunk el, és egyedül te látod azt, hogy mit viszünk haza igéd üzenetéből. Kérünk, segíts, hogy békességed eszközeiként magunk is lehessünk békességhordozók abban a világban, amely békétlen, nyugtalan, és újra ellened lázad és ellened fordul, mert az engedetlenség lelke újra és újra ellened fordít bennünket. Urunk Istenünk, imádkozunk hozzád, segíts, hogy békességed eszközeiként tudjunk békességet teremteni magunk körül, családjainkban, azokban a kisebb és nagyobb körökben, ahova állítasz bennünket. Szabadíts meg bennünket, Istenünk, az állandó mérlegelés kényszerétől, azoktól, amelyek Simon farizeust is korlátok és gúzsok közé szorítják, hogy ne tudja meglátni a te lelked által kínált szabadság csodálatos erejét. Köszönjük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus bennünket is egyen-egyenként, személyekként hív szabadságra, személyekként kínálja nekünk békességét. Így állunk előtted, Urunk, kitárva életünket, megnyitva lelkünket. Add nekünk megüresített lelkünkbe a békesség ajándékát. Könyörgünk hozzá családjainkért, szeretteinkért, közel és távol levő hozzátartozóinkért. Könyörgünk az öregekért és betegekért, özvegyekért és árvákért, kétség, szomorúság, nyomorúság között levőkért. Mindazokért, akiknek szüksége van a te békességedre, ebben az olyan nagyon békétlen világban. És különösképpen könyörgünk most ezért a gyülekezetért is, Istenünk, hát, hogy valóban eléd boruló imádságban tudják megtalálni azt a lelkipásztort, aki általad rendelt lelkipásztora, vezetője lehet ennek a gyülekezetnek is. Urunk Istenünk, így kérünk téged, hallgass meg imádságunkban most, amikor könyörgünk hozzád, fennszóval anyaszentegyházunkért, annak minden egyes gyülekezetéért, könyörgünk evangéliumot békességének terjedéséért egyházunkban, Magyarországon és szerte a világban. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És most mindezeknek utána Istennek népe az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát, és adjon neked békességet. Amen.